Adora. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. 5 milliárd forint keretösszeggel 2000 település, mintegy 200 ezer családjának segít a kormány a szociális tüzelőanyag program révén a téli időszakban, így fogalmazott Nagy István agrárminiszter sajtótájékoztatón a Győr-Moson-Sopron vármegyei Károlyházán. A tárcavezető kiemelte, 15 éve zajlik az Agrárminisztériumban a szociális tüzelőanyag program, amely tűzifát biztosít olyan embereknek, akiknek nehézséget okoz a fűtőanyag előteremtése. Az Agrárminisztérium azon dolgozik, hogy ezt a szociális tűzifát mindig fenntartható erdőgazdálkodásokból tudják előteremteni, hangsúlyozta Nagy István hozzátéve, dolgoznak azon is, hogy tavasszal hogyan tudnának a rászorulóknak további támogatást adni. A miniszter kiemelte, a program révén kiváló együttműködés alakult ki a közigazgatási és területfejlesztési minisztérium, az önkormányzatok, az állami erdészetek és az agrárminisztérium között. A programban az önkormányzatok döntik el, hogy ki kap támogatást, és az önkormányzatok juttatják el a tüzelőanyagot is a rászorulóknak, hangsúlyozta az agrárminiszter. A terrortámadástól való félelem elveszi az európai nagyvárosokban az adventi vásárokon résztvevő családok örömét, ezt mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 műsorában. Bakondi György emlékeztetett, a migrációs válság 2015-ös kezdete óta minden évben történtek és egyre növekvő számban erőszakos cselekmények, amelyek arra késztetik a nyugat-európai biztonsági szerveket, hogy megpróbáljanak mindent megtenni, és akár fizikai akadállyal is meggátolni az ilyen cselekményeket. Bakondi György úgy fogalmazott, a magyaroknak igazuk volt, amikor 2015-ben úgy döntöttek, hogy csak ellenőrzött, a hatóságok által engedélyezett és valóban politikai menekült státuszra jogosult személyek léphetnek be az országba, fűzte hozzá a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója megjegyezve, ma már egyre több ország választ az Európai Unión kívül eső helyszíneket a menekült kérelmek elbírálására. A szép kártya októberben a belföldi turizmus egyik legfontosabb hajtó ereje volt. A kártyabirtokosok összesen 36 milliárd 300 millió forintot használtak fel kártyáikról, ami több mint 14%-os növekedést jelent tavalyhoz képest, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárca közleménye szerint a szép kártya érdemben hozzájárult ahhoz, hogy októberben 1 millió 700 ezer vendég, 3 millió 800 ezer vendég éjszakát töltött el a magyarországi szálláshelyeken, ami új csúcsnak számít az év ezen hónapjában. Az év első 10 hónapjában a szép kártya feltöltések összértéke meghaladta a 375 milliárd forintot, a kártyabirtokosok pedig összesen 397 milliárd forintot használtak fel október végéig kártyáikról, így a szép kártyás költések jelentősen csaknem 11%-kal nőttek 2024 azonos időszakához képest. A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye azt írja, a kormány a szép kártya felhasználási lehetőségeinek átmeneti bővítéséről döntött, így december 1-e és 2026. április 30-a között ismét lehetőség lesz hideg élelmiszer vásárlására is felhasználni a kártyákon lévő összegeket, írja a tárca közleménye. 10 éves a Szorvány Magyarságot Segítő Petőfi Sándor program, ezt közölte a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a Facebook oldalán. Nacsa Lőrinc a közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta, a Nemzetpolitikai Államtitkárság Szorvány Magyarságot támogató programját 2015-ben indították azzal a céllal, hogy segítsék a magyarság végvárait, a szorványban élő magyar közösségeket. Az államtitkár kifejtette, az elmúlt években a Petőfi Sándor program, valamint a Kürösi Csoma Sándor program részeként több mint 1000 ösztöndíjas segítette a diaszpórában és a szorványban élő magyar közösségeket. A Petőfi Sándor program részeként 377 ösztöndíjas teljesített szolgálatot 10 országban, 158 partnerszervezetet segítve, hangsúlyozta az államtitkár hozzátéve, jelenleg 5 ország 44 településén dolgoznak az ösztöndíjasaik a programban. Nacsa Lőrinc úgy fogalmazott, új néptánc együttesek és néptánckörök alakultak, magyar tanfolyamok indultak, értékes oktatási segédanyagok és kiadványok születtek, és sok olyan kezdeményezés látott napvilágot, amely hosszú távon hozzájárul a magyarság megmaradásához a szórványban.
Az időjárásról.
Pénteken többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, a Tiszántúlon lehet szakadozottabb a felhőzet, a Tiszától nyugatra valószínű több helyen is időszakos esőzápor, a keleti szél megélénkülhet, a maximum hőmérséklet térségünkben 8 és 11 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották.
To see ba-rum-pa-bum-bum. Our finest gifts we bring ba-rum-pa-bum-bum, rum-pa-bum-bum, rum-pa-bum-bum. Peace on earth, can it be? And years from now, perhaps we'll see. Our see the day of glory. See the day when living peace again. So peace on earth when we come. Every child must be made to care enough for his fellow man, to give all the love that he can. I pray my wish will come true, as for my child and your child. We'll see the day of glory.
I play my day for him
when men of good will live in peace, live in peace again.
Then
peace on earth can it be?
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Mi a karácsony valódi üzenete? Mit ünneplünk ilyenkor? Milyen népszokások kötődnek hozzá? Ezekről mesél majd nekünk Glesserné Nagy Illés Anikó néprajzkutató, muzeológus.
Ez az advent időszak, ez a karácsony megelőző 4 hét. Emellett advent a fény jövetelének, növekedésének is az időszaka. Ez a mai napig is egyébként megmaradt, erre utal ugye az adventi koszorú is, ami szintén egy nagy átalakuláson ment keresztül az évszázadok folyamán. És hát ahogy ön is mondta, hogy nagyon sok népszokás kötődik hozzá. Ugye maga az advent az egy mozgó ünnep, általában András napjához legközelebb eső vasárnappal kezdődik, és ezt hát korábban bőjtel is megszentelték, szerdán, pénteken szigorú bőjtőt tartottak, szombaton pedig tartózkodtak a húsételektől. Emiatt nevezték Szegeden kisbűtnek is, a tápolyak azon belül meg advent bűtnek is, ugye pont erre utalva, és hát ilyenkor már nem volt szabad nagyobb szajos mulatságokat tartani, lakodalmakat se. Mondták is, hogy András zárja a hegedűt, tehát András ünnepe után már igazából a disznótorok is csak ilyen családias hangulatban teltek. Ugye maga az advent kezdetét éjféli harangszóval jelezték, és mai napig szokás a hajnali misa, amit neveztek Lorátének, angyali misének, angyalos misének, aranyos misének, és erre is szokás volt eljárni, illetve Romániában szokás volt nagy zsámonon, illetve máshol is gondolom, hogy a gyerekek hátra jártak reggelenként csengővel, énekszóval, és követegették a híveket, hogy lenekítsék a Lorátét. És hát gyakorlatilag ezt úgy honorálták, hogy advent utolsó napján mindenhol ajándékot kaptak, és ezt szétosztották egymás között. És magához az advent is, hogy ugye itt már hosszabbak az éjszakák, reggel később világosodik, alkalmas volt mindenféle varázslásra, illetve mindenféle titokzatosság jellemző volt ilyenkor. Például Alföldön a Lorátére a készülő lányok, azok igyekeztek cukrot vagy mézet tenni, hogy a beszédük édes legyen, hogy sikeresen tudjanak majd férjhez menni. Illetve volt, ahol a harangkötél egy darabját viselt a lánya hajába, hogy majd farsangosok kérője legyen. Úgy tartották több helyen, hogy érdemes a Lorátét misére menet minden ajtót, ablakot bezárni a melléképületeken is, hiszen a boszorkányok, amikor meghallják a harangozást, akkor hanyat homlok elkezdenek menekülni, és hogyha be tudnak valahova menni, akkor ott megrontják a teheneket, kárt csinálnak, tehát nem jó, hogyha bejutnak. És néhány vidéken az advent kezdetét a gyerekek kántálása, vagyis az adventöréssel jelezte. Ilyenkor köszöntőkkel jártak, és karácsonyi énekeket énekeltek minden házban, ahol beengedték őket. Nyilván először engedélyt kértek, bementek, énekeltek, és ezután megköszönték az adományokat, amit kaptak, és tovább mentek.
A kántálás az ma is él még az országban?
Egyre kevésbé, de van, ahol próbálják föleleveníteni. Tehát egyre úgy látom, hogy megint van arra igény, hogy így a hagyományosabb szokásokat fölelevenítsék és visszahozzák, úgyhogy egyre több helyen van rá. Például ez nagyon sokáig nem működött. Tehát főleg szerintem így az 50-es, 60-as évektől egyre jobban visszaszorult.
De itt lesz velünk a kitekintő végén Radvánszky Ferenc kárpátaljai református lelkész is. Adventi gondolatok sorozatunkban ma az ő ünnepi gondolatait hallhatják majd.
Ő képes arra, hogy ismételten a szétesettet összerakja, az elveszettet felépíti, az összeromboltat megtartja. Ő az, aki egyedül azért jött el, hogy a mi életünkben megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett.
Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
A karácsony a kereszténység második legnagyobb ünnepe. A téli sötétség növekedése után a külső fény eljövetelét hozza el a téli napforduló, a belső fény eljövetelét pedig maga az ünnep által. Ezt készíti elő az adventi időszak, ami a vallásos ünnepeket jellemzően megelőző bőjtöt helyettesíti, és felkészíti a lelkünket az Adventus Dominire, vagyis az Úr eljövetelére. Akadnak olyan családok, amelyek a két ünnep között sorra járják a rokonokat. Szinte minden napra jut egy-egy új ajándék, egy finom ebéd, egy falat beigli. Régen egyébként a karácsony elképzelhetetlen lett volna azok nélkül, a kedves szokások nélkül, amelyek még jobban fokozták az ünnepvárás izgalmait. Glesszerné Nagy Illés Anikó néprajzkutató muzeológus elmondása szerint, bár az elmúlt évtizedekben kissé elhalványult ezen szokások jelentősége, napjainkban azonban ismét újjáélednek, meghittebbé varázsolva karácsony ünnepét.
Ez az advent időszak, ez a karácsony megelőző 4 hét. Ugye fontos, hogy az egyházi liturgikus rend az Krisztus evangélium életéhez igazodik, tehát gyakorlatilag az egyházi év az adventtel kezdődik, a polgári valentin, ugye január 1-jel. Tehát ilyen szempontból is fontos volt. Illetve ugye az advent az az időszak, amikor várjuk Jézus születését, maga a szó is erre utal, Illetve hát van egy olyan jelentése, és ez azzal kötődik össze, hogy korábban 6 heves volt az adventi időszak, de ez csökkent vissza 4 hétre, erre Bálint Sándor is utal nagyon sok minden más mellett, hogy ilyenkor az advent kapott még egy plusz jelentést. Úgy gondolták, hogy Jézusnak 4 eljövetele van, az egyik, amikor testben megjelent, utána, amikor az embernek a szívébe száll és megtéríti, van egy olyan megjelenés, amikor az ember halála óráján elmegy hozzá, illetve majd az utolsó ítéletkor. És hát ugye emiatt úgy gondolták, hogy az advent 4 hete Jézus 4 eljövetelét is jelzi. Ugye Ince pápának van egyébként egy nagyon szép mondás erről, hogy Krisztus megjelenik a test felhőjében, a kegyelem harmatában, a haláltusájában és az ítélet tüzében. Emellett advent a fény jövetelének, növekedésének is az időszaka. Ez a mai napig is egyébként megmaradt, erre utal ugye az adventi koszorú is, ami szintén egy nagy átalakuláson ment keresztül az évszázadok folyamán. És hát ahogy ön is mondta, hogy nagyon sok népszokás kötődik hozzá. Ugye maga az advent az egy mozgó ünnep, általában András napjához legközelebb eső vasárnappal kezdődik, és ezt hát korábban bőtel is megszentelték, szerdán, pénteken szigorú bőtőt tartottak, szombaton pedig tartózkodtak a húsételektől. Emiatt nevezték Szegeden kis bűtnek is, a tápolyak azon belül meg advent bűtnek is, ugye pont erre utalva, és hát ilyenkor már nem volt szabad nagyobb szajos mulatságokat tartani, lakodalmakat se. Mondták is, hogy András zárja a hegedűt, tehát András ünnepe után már igazából a disznótorok is csak ilyen családias hangulatban teltek. Ugye maga az advent kezdetét éjféli harangszóval jelezték, és mai napig szokás a hajnali misa, amit neveztek Lorátének, angyali misének, angyalos misének, aranyos misének, és erre is szokás volt eljárni, illetve Romániában szokás volt Nagy Zsámonon, illetve máshol is gondolom, hogy a gyerekek házról házra jártak reggelenként csengővel, énekszóval, és költegették a híveket, hogy le ne késsék a Lorátét. És hát gyakorlatilag ezt úgy honorálták, hogy advent utolsó napján mindenhol ajándékot kaptak, és ezt szétosztották egymás között. És magához az advent is, hogy ugye itt már hosszabbak az éjszakák, reggel később világosodik, alkalmas volt mindenféle varázslásra, illetve mindenféle titokzatosság jellemző volt ilyenkor. Például Alföldön a Lorátéra készülő lányok, azok igyekeztek cukrot vagy mézet tenni, hogy a beszédük édes legyen, hogy sikeresen tudjanak majd férhez menni. Illetve volt, ahol a harangkötél egy darabját viselt a lánya hajába, hogy majd farsangosok kérője legyen. Úgy tartották több helyen, hogy érdemes a Lorátemisére menet minden ajtót, ablakot bezárni a melléképületeken is, hiszen a boszorkányok, amikor meghallják a harangozást, akkor hanyatt homlok elkezdenek menekülni, és hogyha be tudnak valahova menni, akkor ott megrontják a teheneket, kárt csinálnak, tehát nem jó, hogyha bejutnak. És néhány vidéken az advent kezdetét a gyerekek kántálása, vagyis az adventöréssel jelezte. Ilyenkor köszöntőkkel jártak, és karácsonyi énekeket énekeltek minden házban, ahol beengedték őket. Ugye nyilván először engedélyt kértek, bementek, énekeltek, és ezután megköszönték az adományokat, amit kaptak, és tovább mentek.
A kántálás az ma is él még az országban?
Egyre kevésbé, de valahol próbálják föleleveníteni, tehát egyre úgy látom, hogy megint van arra igény, hogy így a hagyományosabb szokásokat fölelevenítsék és visszahozzák, úgyhogy egyre több helyen van rá. Például ez nagyon sokáig nem működött, tehát főleg szerintem így az 50-60-as évektől egyre jobban visszaszorult.
Mi a helyzet a mendikálással? Mert én mostanában erről nem nagyon hallottam, hogy az országban bárhol is tartanák ezt a karácsonyi népszokást, viszont régen ez hagyomány volt.
Hát ami nálunk ugye jellemző volt, az egyrészt a kóringyálás, ami hasonló volt a betlehemezéshez, és ez egy lazább szerkezetű dolog volt. Főleg fiúk vettek egyébként ebben részt, és bementek, jó kívánságot mondtak, különböző ilyen vidám dolgokat énekeltek, és ezt hívták egyébként angyali vigasságoknak, és volt komolyabb része, volt vidámabb része. Úgy bekopogtak az ablakon, hogy meghallgatják az angyali vigasságot, szabad-e kántálni, akkor beengedték őket, karácsonyi énekeket mondtak, vidám verseket adtak elő, volt, hogy megtréfálták egymást, akár a háziak is, hogy mit tudom én, úgy adták oda a pénzt, hogy kicsit fölmelegítették, tehát azért szerették egymást ugratni, illetve szívesen mentek olyan házakhoz, ahol tudták, hogy előtte disznótor volt, tehát hogy disznótorra is lehet számot tartani. Szokás volt a betlehemezés vagy betlehemes játék is, ez részben advent, részben karácsonyi, ez egy több szereplős dramatikus játék volt, ugye itt a betlehem éjszakának a szereplői jelennek meg, illetve ugye az idős pásztor, aki kicsit már nagyot hall, és hát kicsit olyan egyszerű, és akkor ő neki a félreértései adnak egy derültségre okot gyakorlatilag, és hát itt is adományokat kaptak a gyerekek.
És nagyon érdekes, hogy a betlehemezés az ma is megvan országszerte.
Igen, 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 ez még így ma is kedvelt. Illetve gondolom, hogy ennek ugye egyházi támogatásra is segít neki, hogy megmaradhasson. Nagyon jó, hogy ezt így továbbvitték. Ugye, ahogy mondtam is, több ünnepnap volt advent alatt, amit számon tartottak. Ugye az egyik a Borbála napja volt, Luca napja, Szent Miklós napja, illetve ugye maga a karácsony vigiliája, tehát 24-e, ami fontos még. Szokás volt egyébként az ostyahordás is, tehát az kevésbé népszokás, ugye itt az volt, hogy a kántor tanító minden gyerekkel annyi ostyát küldött, amennyien voltak abban a házban, és viszonzású lisztet, babot, tojást, kolbász, hurkát küldtek neki, illetve hát a gyerekek pedig asszalt gyümölcsöt kaptak, vagy pénzt kaptak, és hát itt az egyháziskolák is nyilván szerepet kaptak ebben, és a gyerekek ugye ebben részt vettek. Ugye ez azért is volt fontos, mert az osztja a karácsonyi vacsorának, illetve a karácsonybőti ebédnek is fontos része volt, tehát azzal kezdődött az étkezés, ezért is osztották ki. De maga egyébként az ostyának utána is szentelmény szerepe lett, tehát gyakorlatilag egy kis darabot mindenki eltett, és hozzátette a karácsonyi morzsához, aminek ugye tudjuk, hogy szintén fontos feladata volt, és akkor később úgymond gyógyításra is használták. Tehát még ez is így ehhez az időszakhoz kötődik. Illetve volt ugye az apró szentek hordás 24-én, hogy a pásztorok veszőcsomóval, pásztorveszővel járták a házakat, és köszöntőt mondtak. Gyakorlatilag a gazdasszony vett ki a veszőcsomóból egyet, és az úgy finoman megütögette a pásztorokat, utána megajándékozta őket. És hát később ezt jelképezte a rügyező ágat, a tavaszt, illetve hát nevezték ezt pásztorveszőnek, szentveszőnek, tehát egyházi értelmezése is volt.
Mi a helyzet a regöléssel és a borszenteléssel? Mert ha jól tudom, ez a kettő is a karácsonyi népszokásokhoz tartozik.
A regölés az része volt persze. Az is hasonló volt a korábbi szokásokhoz. Ugye mondtam, hogy itt a betlehemezés, a kóringyálás, és akkor gyakorlatilag ez hasonló volt, ez egy adománykérő szokás volt. És akkor ott is a gyerekeknek volt egy ilyen, először ugye nagyobbak mentek, utána később már a kisgyerekek mentek el.
Jó napot kívánok! Meg ne ijedjenek! Kedves társaimtól semmit se féljenek! Lépek én a házba azon kérelemmel, szabad-e bejönni ide regölőkkel? Ez a szekér sok-sok gonddal volt tele. Döcögjön hát nyikorogva az örökbe, felejtsük el búját, baját örökre. Ezt kívánom ez új évnek hajnalán, ez a hajlék legyen boldog és vidám.
Bő volt bőbuzát, a bőcsébe sok ujját, ahány tarka varka szarka billegteti farkát, annyi hasasban kunsa a házigazda markát. Szillemből kívánok!
Ugye azt mondta, hogy a karácsony a kereszténység második legnagyobb ünnepe, teológiailag ugye a húsvét után a legnagyobb, amelyel Isten fia Jézus Krisztus földi születésére emlékeznek. Ha magát a karácsony nézzük, és mondjuk a karácsonyfa állítást, az nálunk mindig szokás volt Magyarországon, vagy ez egy átvett szokás?
Ez egy átvett szokás, Elzászban jegyezték fel először, hogy állítanak karácsonyfát, így nagyjából 17. századtól, tehát az annyira régi. Ez egy német szokásnak az átvétele. Ugye először Németországban se családok állítottak, hanem a köztéren állítottak ki, és ott szegényeknek, gyerekeknek raktak fel rá gyümölcsöket, kis apróságokat, és akkor azokat le lehetett venni. Magyarországon nagyjából a 19. században terjedt, de akkor is még csak arisztokrata körülben, és később vett át a polgárság, illetve hát a 20. század talán másik felébe jutott el így a parasztsághoz, de ott is az volt először a jellemző, hogy fagyöngyölt vagy tüskéságot, esetleg rozmarin cságat állítottak föl. Szokás volt a glédi cságat, ez egy ilyen tüskés koronafának az ága, azt becsavarni cifrapapírokkal, meg szúrni rá gyümölcsöt, tehát ott nagyon sokáig nem a tényleges fenyőágat használták, illetve szokás volt így fölakasztani, nem kiállították az asztalra. És hát eleve a karácsonyfadísz korábban dióalma mézes kalács volt, tehát azt sem úgy képzeljük el, mint a mostaniakat. Tehát még csak a városokban is 1880-as években jelentek meg az üvegdíszek, illetve ezeket az ezüst aranyhajakat, lamettát is az 1890-es években kezdték el használni. Ez is egy német átvétel. Egyébként ott ennek elég komoly kultúrája volt, nagyon sokféle karácsonyfadísz volt már akkor is. És az, hogy egyébként a karácsony család ünnepe is egy német protestáns átvétel gyakorlatilag, tehát sokkal inkább közösség ünnepe volt korábban. És onnantól kezdve a családi ünnep volt, elsőben nyilván gyereket ajándékozták meg. Korábban volt egyébként egy olyan szokás is, hogy a földes urak osztotta a karácsonyi ajándékot, vagy a középkort az mondjuk szokás volt, hogy a gazdagabbak adtak a szegényebbeknek, tehát ez egy inkább egy ilyen jótékonyság volt. És hát német mintára vált családi ünnepé. Az, hogy tényleg ilyen nagy ajándékozás legyen, ez a parasság, és a 1945 után figyeltem, mert korábban ez nem volt divatban.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés Glesserné Nagy Illés Anikó néprajzkutatóval, muzeológussal. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu
dalnak vége van. Emlékezz nekem mindig, mindig igazam, mindig igazam van.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Magyarország az elmúlt 15 évben minimálbér növekedésben az Európai Uniós átlag háromszorosát hozta, így fogalmazott a miniszterelnök a minimálbér emeléséről szóló megállapodás aláírása után Budapesten. Orbán Viktor felidézte, 2010-ben a minimálbér 73 ezer forint volt, a garantált bérminimum pedig 89 ezer forint. Orbán Viktor kiemelte, a magyar gazdaságpolitika elmúlt 15 évben kialakított iránya, amely a munkaalapú gazdaság megteremtését szolgálja, fenntartható és fenntartandó. Ez a megállapodás segít abban, hogy a munkaadók és a munkavállalók is úgy érezzék, a bérszabályozás a kormánytól függetlenül a piaci viszonyok és a saját döntésük alapján alakult ki, valamint abban is, hogy a kormány továbbra is el tudják fogadni, nem mint a bérek alakításában beavatkozó közhatalmat, hanem inkább mint a gazdaságpolitikai partnert, fogalmazott Orbán Viktor. A miniszterelnök leszögezte, semmilyen kormányzati gazdaságpolitika nem lehet sikeres, ha azt nem támogatják a munkaadók és a munkavállalók. És az, hogy Magyarországon ma egy kifejezetten piacbarát, vállalkozásbarát, teljesítmény elvű gazdaságpolitika van, csak azért lehetséges, mert a kormányt ezekben a célkitűzéseiben mind a munkaadók, mind a munkavállalók támogatják, fogalmazott Orbán Viktor. A visegrádi csoport együttműködése ma is a közép-európai stabilitás egyik legfontosabb pillére, ezt mondta sajtónyilatkozatában Sólyog Tamás köztársasági elnök, miután megbeszélést folytatott a visegrádi négyek együttműködés államfőivel Esztergomban. Sólyog Tamás elmondta, az egyeztetés kiemelt témája volt a V4-es régió versenyképességének javítása. Az államfő kiemelte, támogatják azokat a törekvéseket, amelyek célja a versenyképesség erősítése, ugyanakkor a zöld és digitális átállás esetében is az ipar és a gazdaság érdekeit is szem előtt tartó intézkedéseket kell hozni. Sólyog Tamás hozzátette, a gazdasági-ipari versenyképességet alapvetően határozza meg az energiabiztonság kérdése, annak árstabilitási és ellátásbiztonsági aspektusa. Sólyog Tamás felhívta a figyelmet a demográfiai kihívásokra, kiemelve Magyarország álláspontja, hogy a fiatalok támogatása, a családtámogatási rendszerek erősítése elengedhetetlen a fenntartható népességszint eléréséhez. A modern napelemes rendszerek telepítését ösztönző pályázaton az elutalt összegek meghaladták a 60 milliárd forintot. Több mint 21 ezer család, összesen mintegy 86 milliárd, egyenként több mint 4 millió forintos támogatással csökkentheti áramszámláit, saját eszközzel zöld energiát termelve és tárolva, jelentette be Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. A tárca közleménye felidézte, a tavaly januárban indult egy teljes éven át elérhető program, a napelemes rendszer és energiatároló beszerzési és felszerelési költségeinek kétharmadát vállalta át a nyertes háztartásoktól. A pályázat összesen 130 milliárd forint értékben teszi lehetővé korszerű és energiahatékony beruházások megvalósítását. A Napenergia Plus program hozzájárult ahhoz, hogy idén tavasszal túlnőtte a 300 ezret a Magyarországon működő háztartási naperőművek száma. A már befejezett fejlesztésekben 88 megawatt teljesítményű napelemet telepítettek a családok, 141 megawatt óra kapacitású tárolókkal, összegezte a bejegyzés. Csaknem 8000 katás vállalkozót érinthet a kata alanyiság megszűnése, mivel nettó 100 ezer forintot elérő adótartozásuk van, az érintetteknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a napokban figyelmeztető levelet küld, hívta fel a figyelmet az adóhatóság közleményében. Mint írják, a kisadózó vállalkozások tételes adója a kata szabályai szerint megszűnik az adó alanyisága annak, aki az év utolsó napján 100 000 forintot meghaladó nettó adótartozással rendelkezik, és a tartozásba az év végéig esedékessé váló tételeket is bele kell számítani. A NAV arra hívja fel a vállalkozók figyelmét, hogy ellenőrizzék adószámlájukat az ügyfélportálon, ahol a tartozás online bankkártyával is fizethető. A tájékoztatás szerint fizetési kedvezmény is kérhető és pozitív elbírálás esetén megmaradhat a jelenlegi státusz, de amennyiben a tartozás év végére sem csökken 100 000 forint alá, a NAV határozattal megszünteti az érintettek kata alanyiságát, írja a hatóság közleménye.
Az időjárásról.
Pénteken többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, a Tiszántúlon lehet szakadozottabb a felhőzet, a Tiszától nyugatra valószínű több helyen is időszakos esőzápor, a keleti eszél megélénkülhet, a maximum hőmérséklet térségünkben 8 és 11 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották. Ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés Glesserné Nagy Illés Anikó néprajzkutatóval, muzeológussal, a karácsonyról és a hozzáfűződő népszokásokról. Azt is érdekesnek találtam, és a karácsony kapcsán olvastam, hogy a hagyományos magyar elnevezés az a kiskarácsony és a nagykarácsony, amely a valóságban két külön ünnepet takar.
Ez így van, a kiskarácsony az az új év. Ezt nevezték kiskarácsonynak, de ez egyébként hagyományosan Krisztus körülmetésnek az ünnepe is volt, és ilyenkor újévi köszöntések voltak. Ugye ennek az volt a lényeg, hogy egyrészt a következő évet gazdaggá tegyék, jobbá tegyék. Volt köszöntésnek egy olyan funkció, és megvédjék a házlakóit, az állatokat, a esetleges gonosz lelkektől, bajoktól. Szokás volt ilyenkor kolompolni, ostorra a zajt kelteni, szerencsét kívánni, tehát az, amit most csinálunk, az tulajdonképpen ennek a kicsit átalakult, de továbbvitele. Úgyhogy igen, ez a kiskarácsony, ez az új év gyakorlatilag, hát a nagykarácsony meg a karácsony.
Nagyon érdekesnek tartom egyébként, mert ugye ön is mondta, hogy vannak hagyományok és elméletek Jézus születésének időpontjára vonatkozóan, ahány kultúra van és vallási felekezet van, mindannyian másként tekintenek például Jézus születésének időpontjára. Olvastam, hogy Szent Ágoston idejében december 25-ét úgy tekintették, mint Jézus Krisztus születésének valódi időpontját, mert hogy ugye erre vonatkozóan nincsenek pontos feljegyzések.
Persze. Mondjuk a katolikusoknál ott a 24-e is már nagyon fontos, nyilván az előtte lévő alkalmak is, és ott az már az ünnep kezdete a 24-e, de még bőjt. Tehát gyakorlatilag ott is 25-e a tényleges karácsony, itt már ugye a férfiak kisebelték az udvart, takarították az istállót, bekészítették a tűzevalót, tehát 25-én már például nem szívesen gyújtottak tüzet, nem szívesen főztek, mert az volt a tényleges ünnep, bekészítették az állatoknak, tehát ez egy előkészületi időszak volt, az asszonyok takarítottak, főztek, sütöttek, ami ugye egy szokás volt, és hát ugye az ételek is ezt tükrözték, tehát ott is még bőjtös ételeket volt szokás enni, utána, amikor hazajöttek, éjféli misére, utána ettek komolyabbat.
Igen, ez is érdekes, hogy a református keresztények szentestén, azaz 24-én istentiszteleten vettek részt, majd másnap úrvacsorát vettek. December 24-én hagyományosan pedig a katolikus családok böjtöltek, ugye ez volt a karácsony böjtje, amit ön is mondott, és csak este fogyasztották el a böjti vacsorát, és ez nagyon érdekes, mert eredetileg alma, dió, méz és fokhagyma, majd vajas, bableves, hús nélkül, végül mákos guba volt, újabban már ugye hal, illetve töltött káposzta kerül ilyenkor az asztalokra. Nem tudom, hogy hány háznál, vagy hány vidéken tartják még ezt. A mákos gubát azt még el tudom képzelni, de a vajas, bablevest már kevésbé.
Sima bablevesről még hallottam, tehát az úgy szokás, ugye a szármát azért szokták enni, illetve hát ugye a hal az még úgy tudom, hogy szokás. Ugye nyilván ezt azért is nehéz nézni, mert nagyon sokan ilyenkor már elutaznak, tehát nem tartják magát az ünnepet se. Ugye eleve a máknak pontos szerepe volt, ez is majd maradt ugye a bejövi formájában. Korábban ezzel próbáltak egyébként különböző félvarázslást is csinálni, tehát mit tudom én, kiraktak egy mákos csíkot az ablakba, vagy az utcajtóba, és ha eltűnt, akkor tudta, hogy nem sokára férjhez fog menni. Az éjféli miséréseiként nagyon sok szokás kötődött. Például a szentelt víztartóba is próbáltak ilyen apró mákszemeket, vagy kukoricaszemet csempészni, hogy annyi kérőjük legyen. És az alma is ugye megmaradt szerintem valamilyen szinten szimbólumként. Ugye korábban szokás volt az, hogy annyi darabra vágták, ahányan ott ültek az asztalnál, hány család volt, hogy később visszataláljanak. Erre ugye a közelmúltban is találtam még példát, tehát ez se tűnt el teljesen.
Karácsonyi asztalnak mennyire van fontos szerepe az ünnepkor?
Ma már kevésbé, régebben ez azért fontos volt. Az volt a szokás, hogy rá is alá tettek mezőgazdaság, illetve háztartási eszközöket, tehát akár mángorlót, vagy különböző lószerszámot, súlykolt, de még akár jegykendőt vagy kalapot is, illetve raktak ki szalmát, ami a kis Jézus számára készült. Annak az volt a háttérben, hogy ugye elmennek 24-én az éjféli misére, és úgy gondolják, hogy mire hazajönnek, addigra megszületik a Jézuska, ugye erről az előbb beszéltünk, és hát számára tették ki a szalmát, és az ott is maradt apró szentek napjaig, vagy vízkereszt napjaig esetleg. Ugye ez azért is fontos volt az karácsonyi asztal, azon túl nyilván az ünnepre is készültek, hogy igyekeztek bele aztán minden megőrizni, illetve azok a tárgyak, azok a dolgok, amik rajta voltak, akár az ételek is, ezek később gyógyító funkcióval is rendelkeztek. Tehát például a karácsonyi morzsát is később használták gyógyításra. Vagy például az az abrosz, ami rajta volt a karácsony, azt, amit abból betettek később, hogy jó legyen a termés. Vagy például szokás volt például ilyen karácsonyi báránykát tenni alá. Ezeket a férfiak csinálták ilyen agyagból, és akkor ilyen bárányt ragasztottak rá. De például a karácsony morzsa például az ilyen kiütésekre, kelésekre is jók voltak, vagy például a gyümölcsfáknak a tövébe, hogyha szórták, akkor úgy gondolták, hogy a férjek ellen hathatós. Úgyhogy igen, nagyon fontos volt, és ezt komolyan is vették. Egyébként a karácsonyi ételeknél az is fontos volt, hogy szerették az olyan ételeket, és hát gondolom, hogy azért is maradt meg ez, hogy amit nagy tételbe le lehetett főzni, és lehetett melegíteni, mit ami a töltött káposztát, hiszen ez a rokon látogatásoknak, a rokonságápolásának is az időszaka volt. Ezek ugye nem a szűk nukleáris családba gondolkodtak még, hanem a tág rokonságban. És akkor ilyenkor föl tudták egymást keresni.
És a gazdaasszonynak nem volt könnyű dolga, mert nem állhatott fel vacsora közben. Szerintem neki ez lehetett a legnehezebb.
Biztos, igen, igen, és egyébként neki advent alatt több ilyen ünnep volt, mint az utcanapi, és amikor ő neki a tétlenségre volt kárhoztatva.
Utcanap még 13, szerencsével én nem játszom, valahol én fel nem kelek, tűt kezemben nem veszek. A férfi a reggel legelőször áldja meg az Isten ötször.
Édesanyám, elszakadt a szoknyám, gyertek lányok, oldjuk meg!
Lányok, lányok, még csak azt kéne, hiszen akkor Luca bevágja a tyúkok fenét.
Édesanyám, akkor mit csináljunk?
Édesanyám, akkor mit csináljunk?
Üljünk jó sokat, hogy a tyúkok jó ülősek legyenek.
Süssünk, süssünk valami, az is nem mondom, hogy mi. Tízből legyen kereket, töltelékes, jó éves, sodorba tekerve, jó valami állva, sikapig a réteg, kerekes és éves.
Nyilván ennek meg volt a mágikus funkció, hogy jobban toljanak a tyúkok, meg ne legyen szerencsétlenség, de lehet, hogy ilyenkor egy kicsit próbálták pihentetni is. Nyilván erről nem szól a fáma, de igen. De egyébként voltak olyan adventi ünnepek is, amikor például nem szívesen fogadtak vendégeket, mert ugye elvitte volna a szerencsét. Vagy ugye, ahogy mondtam is, hogy a 13-án ugye megvolt, hogy a gazdaszonynak ott kellett egy helybe ülni a kandallónál, és akkor ahogy ő kotlott, úgy tyúk is kotlott, és akkor lett tojás. Úgyhogy igen, voltak ilyen szokások.
Olvastam egyébként a napokra, ugye december 24-e, 25-e, 26-a, és ez szinte világszerte megmaradt, hogy a 25-e és a 26-a az igazi szabad nap, tehát amikor nem dolgozunk. 24-én még általában nyitva vannak az üzletek, mindenki dolgozik. Talán az idei év lesz ebből a szempontból más, mert hogy most ugye hétközbeni napra esik december 24-e.
Igen, bár úgy tudom, hogy most már ez is ünnepnek számít. Ugye nyilván korábban, hogy mondtam is, ez egy bőti időszak volt, és már a karácsony vigiliája, tehát gyakorlatilag ugyanúgy része volt az ünnepnek, és ugyanúgy nem dolgoztak, vagy ha készültek elő a munkákat, végeztek, ami az ünnephez kötődött, de nem mentek a földre dolgozni. Eleve már ez egy olyan időszak volt, amikor a mezőgazdasági munkák véget értek, tehát egy sokkal nyugodtabb időszak volt, amikor jobban ráértek úgymond ünnepelni is.
A karácsonyi zenét nézzük, ha visszamegyünk az időben, akkor az mindig hagyomány volt, hogy ilyenkor karácsony környékén koncertek vannak, élőzenei koncertek, régmúlt időkre vezet vissza?
Nem maga a koncert, szerintem így igazából a 19. század körül is így a polgársága kötődhet össze. Ugye nyilván a parasság azért teljesen másképpen ünnepelte ezeket az ünnepeket. Mindegyik napnak meg volt a szokása, egy koncert, ez nem nagyon jártak, hogy ez inkább városi dolog, meg valószínű, hogy ezt is külföldről vehettük át. Ugye a templomi zene az egy külön kategória, tehát ott is, hogyha nem szervezett koncert van, akkor ott is megvan az egyházi rendje. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez inkább így a 19. század és a polgársággal függ össze.
Igen, és azt is mondta, hogy a téli karácsonyi dátumok kialakulása az hosszú folyamat eredménye. Ugye vannak olyan egyházak, például az ortodox és más keleti egyházak, ahol ma is január 6-án ünneplik a karácsony, tehát nem december 25-én, 26-án.
Tehát maga a karácsony után még ugye fontos volt az, hogy mivel ugye az üttörténetet vitte végig, gyakorlatilag a karácsonyi ünnepkör az vízkeresztig tartott. Tehát itt még az apró szentek napja volt fontos, meg a vízkereszt napja. Ugye apró szentek napján emlékeztek meg azokról a gyermekekről, akiket Heródes megöletett, és ennek emlékére szokás volt a vesszőzés, vagy az apró szentekezés, vagy az úgynevezett korbácsolás, amikor játékosan megvesszőzték a legényeket, vagy a fiúgyerekeket, esetleg a lányokat, és hát így megemlékeztek erről az eseményről, vagy vízkereszt napja, amikor ugye a házszentelések, a vízszentelések történtek. Ugye a mai szokás az, hogy a háromkerek nevében ugye a házakat megszentelik, megfüstelik, tömézik. Ez gyakorlatilag a töménezés az a görög egyház hatása. És ilyenkor adták elő a Heródes játékot, ami a betlehemezésnek a része volt, de sokszor nem a betlehemezéssel együtt adták elő, hanem ilyenkor január 6-án. Ugye a Heródes játék az tartalmazza azt, amikor a napkeleti bölcsek találkoznak Heródessel, illetve azt is, amikor a Heródes rájön arra, hogy konkurencia lesz, és a maga betelmi gyermekgyilkosságot is. És hát ennek ugye voltak élőszereplős változat, illetve báb formái, amikor bábokkal adták elő. Esetleg Heródesnek az ilyen szimbolikus megbüntetése is megjelenik benne, de ez nem általános.
Igen, és szerintem a laikusok többsége az nem tudja, hogy a kereszténység nagyon sokáig csak Jézus feltámadását, a húsvétot ünnepelte, a karácsony háttérbe szorult. A korai keresztény írók némelyike például Origenész kifejezetten tiltakoztak Jézus születése napjának megünneplése ellen, mert ezt pogány szokásnak tartották.
Igen, ugye az űrtörténet szempontjából nyilván a húsvét a legfontosabb, hiszen ilyenkor a megváltónak ugye a halála és föltámadása, illetve a bűneink alól való mentesülésünk az, ami jelenleg a legfontosabb. A másik pedig az, ahogy mondta is, hogy gyakorlatilag a Jézus születésének a konkrét időpontja sincs úgy teljesen tisztázva, tehát gondolom, hogy emiatt sem kedvelték. Ma már úgy gondolom, hogy megfordult a dolog, tehát gyakorlatilag nagyon sokak számára a karácsony a fontosabb ünnep, és ez az, amit családilag jobban megtartanak, és a húsvét kevésbé. Nyilván ebben az is benne van, hogy a húsvéttel kevésbé tudnak sokan mit kezdeni. Tehát ezt az elcsendesedés bűnbánatot, ezt ma már kevésbé tudjuk magunkévá tenni, mint mondjuk egy gyermek születését. Ez egy érdekes tendencia most megint.
Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában Glesserné Nagy Illés Anikó néprajzkutató muzeológus mesélt a karácsonyról és a hozzáfűződő népszokásokról.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán. Thank you. kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Kitekintővel egyébként nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 órakor. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Előtte azonban még hallgassák meg Radvánszky Ferenc kárpátaljai református lelkész adventi gondolatait. További szép napot és rádiózást kívánok!
Adventi gondolatok.
Radvánszky Ferenc a kárpátaljai Bótrágy és Kaszony református lelkipásztorának adventi gondolatait hallják.
Jézus az adventnek a jelentőségét legdirektebb módon abban az igében fogalmazza meg, amikor így szól önmagáról. Az embernek fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Úgy mutatkozik be itt Jézus, mint az embernek a fia, vagyis olyan valaki, aki együtt érez. Együtt van velünk a helyzetünkben, magányunkban, teherhordozásainkban, szorongattatásainkban. Átérzi, amit mi átérzünk, és éppen ezért tud olyan lenni, aki fel tudja vállalni bűneinket, gyengeségeinket, betegségeinket, terheltségeinket. Ő azért jött, mert mi nem tudunk hozzá menni. Ő neki kellett áttörni. Az ég és a föld, a látható és a láthatatlan, az örökkévaló és a mulandóság határát. Az emberi tehetetlenségről és gyengeségről beszél ez, a Jézusi jövetel, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Itt a mutatószón van a hangsúly, ami. Azt jelenti, aminek van értéke, nem azt, aminek nincs. Ami fontos, hogy az élet kiteljesedjen, és fontos, hogy áldott legyen. Ez lehet egy álom, terv, megvalósulás, kapcsolat, elveszett ami számunkra. Jézus pedig, ami értékes, azt ismételten felszínre tudja hozni, meg tudja találni, és a továbbiakban rá tud minálunk mutatni. De nem csak ezt tette meg. Kegyetlenség lenne, hogyha itt megállna az ige, hogy megkeres. Mert talán ez az emberi teljesítménynek a csúcsa. Megkeresni, analizálni, felszínre hozni, mi az, ami értékes volt, ami számunkra, aztán elveszett, nincsen. Tudjuk ezt, és fáj. Mindennek a hiánya. Aki nincs mellettem, amit nem tudtam megtartani, ami kicsúszott a kezemből. De tovább megy az ige, amikor arról szól, hogy meg is tartja, ami elveszett. Erre már csak ő képes. Ő képes arra, hogy ismételten a szétesettet összerakja, az elveszettet felépíti, az összeromboltat megtartja. Ő az, aki egyedül azért jött el, hogy a mi életünkben megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Azt kívánom a kedves hallgatóknak, hogy ezt a krisztusi adventi célt éljük meg, hogy ez az adventi cél valóban mi nálunk úgy valósuljon meg, hogy Jézus az együttérző Isten, aki emberfia, jön egészen közel mi hozzánk, felszínre hozza azt, ami értékes, értelmes az életünkbe, és meg is tartsa. Amen.
Radvánszky Ferencet, a kárpátaljai Bótrágy és Kaszony református lelkipásztorát hallották.
Adventi gondolatok. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.
Történetek, amelyek megérintenek.
Beszélgetések, amelyek elgondolkodtatnak.
Találkozások, amelyek erőt adnak.
20 éve, hogy elindult Tiszán innen és Tiszán túl református rádiója.
20 éve szólunk önökhöz az értékek hullámhosszán.
Hittel, közösségben.
Ott vagyunk az autóban, otthon vagy a munkahelyen.
Ott, ahol számít a tiszta emberi szó és az egyetlen valódi üzenet.
Köszönjük, hogy figyelnek ránk!